Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Jó újra itt lenni az Úr házában. Kérlek titeket, hogy akinek van Bibliája, vagy bármilyen telefonos applikációja, keressük ki az igét, amit megtalálunk írva. Két helyről fogok olvasni. Az egyik az a Máté evangéliumának az 5. részéből fogok felolvasni. Tehát Máté evangélium 5. rész, 13-tól fogom felolvasni a 16. versig, majd pedig a Márk evangéliumából fogok olvasni a 9. részből, a 49-es és a 40, és az 50-es igeverset. Tehát Máté evangélium 5. rész, 13. versétől így hangzik az ige az újfordítás szerint. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehet ízét visszaadni? Semmire sem való, már csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpa tartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És most pedig a Márk evangéliumából fogjuk felolvasni hasonló igéket, a 49-es és 50-es igeverset. Mert tűzzel sózatik meg mindenki, jó a só, de a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét. Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Amen. Foglaljunk helyet. Hát ebből a két igeszakaszból kiderül az, hogy a mai istentiszteletünk témája a só lesz. A só. Amikor gyermek voltam, volt egy ilyen történet, biztos a testvérek is ismerik, a királyról, és annak van 3 darab lánya, és férjhez akarja őket adni, és megkérdezi egyenként a lányoktól, hogy hogyan szerettek engem. És akkor jön az első kislány, és mondja, hogy én úgy szeretlek, mint a galamb a búzát, és aznek nagyon ürül az apuka, és hízik az ő mája, és megkérdezi a második gyermekét, hogy mennyire szeretsz engem, és ő azt mondja, hogy annyira szeretlek téged, mint nyáron a szellőt, az emberek szeretik, és még jobban örül neki, és jön a legkisebbik lánya, és megkérdezik, hogy hogy szeretsz engem, és annyit mondta, hogy úgy szeretlek, édesapám, mint emberek a sót. És ezen az öreg kiakadt, nagyon-nagyon megharagudott a lányáról, el is zavarta nagyon messzire, majd ugye a történetből kiderül, hogy összejött egy, megtalálta őt egy nagyon gazdag másik királyfi, feleségül vette, éltek is, már sok év eltelt az ő házasságban, amikor megkérdezte, hogy miért jött el abból a királyságból, és hát ő nem akart elmondani, de csak nyagadta a király, és akkor mondta, hogy azért, mert édesapám, amikor megkérdezte, hogy mennyire szeretlek, azt mondta, annyira szeretlek édesapám, mint emberek a sót, és ő erre megharagudott. És az ő jött a kis, az a fiatal király, és azt mondta, hogy na, mi megleckészhetem én az öreget, és áthívta hozzájuk vendégségbe a szomszéd királyságból, és mondta az ő szakácsának, hogy kétféleképpen készítsék el az ételeket. Az egyik az olyan legyen, hogy rendesen, ahogy szokták főzni, viszont csinálnak egy porciót, egy adagot, amiben egyáltalán ne tennek sót, még egy másztennyi só se legyen benne. És akkor szépen jött a nagy lakoma, nagy csinadratával hordták be az ételeket, és akkor a király elé olyan levest raktak, ami nem volt só, evett egy kanállal, két kanállal, letette, félretette, nem ízlett neki. Azt hozták a nagy pecsenyéket, a sülteket, és azokat is letették elé, nem volt rajta só, aztán az öreg király nem bírta szó nélkül, ugye szóvá tette, hogy hát ne haragudj, de ez ehetetlenül sótlan. És akkor megkérdezte tőle, hogy tudod, miért sótlan? Mert én azt hallottam, hogy te nem szereted a sót. Szóval én, hát ki mondta ezt nekem? És akkor bejött a kislány, és elmondta, hogy hát ő, a legkisebbik lányod mondta azt, hogy te nem szereted a sót. Mert ő annyira szeret téged, mint emberek a sót, és te nem szereted állítólag a sót. És persze a történetnek a vége az happy end lett, tehát az apa bocsánatot kért a lányától, és ugye újra rendeződtek a kapcsolatok. Szeretnék egy kis kémiaórát is tartani, bár nem biztos, hogy volt még innen a szószékről. Ugye a sónak a az összetétele az nátriumklorid. Kicsit utána olvastam, kicsit rámentem erre a témára, ne haragudjatok testvérek, egy kicsit részletesebb lesz, ahogy a Szücsi mondta, úgyis van időnk, tehát ezt az egy órát megpróbálom kihasználni délig. Nem, a téfát félreértve. A nátriumklorid a konyhasó. A nátriumból és klórból áll. Testvérek, hogyha ezt az anyagot széllyel választjuk, akkor két olyan elemet kapunk, amely önmagába, tehát maga elemi szinten nem található meg a Földön. Nagyon sok nátrium van a Földben, tehát a Föld bolygó összességét 3%-a, 2,6%-át nátrium alkotja, tehát benne van valamilyen vegyületben a nátrium, viszont magában a nátrium, mint egy fém, nagyon veszélyes, és például vannak ilyen kísérletek is fizika órán, a fiatalokat keresem a szememmel, biztos mindenkinek volt a fizika órán, amikor egy darab nátriumot vízbe tettek, az elkezdett a tetején így sercegni, ha nagy tömegű nátriumot vízbe tesznek, akkor az gyulladásra képes. Tehát maga a nátrium vízzel érintkezve gyullad. Hidrogén vált ki a vízből, kiszedi belőle a hidrogént, és ez szépen elég. A klór, ami a másik összetevője, az pedig szintén nem lehet megtalálni, csak nagyon extrém körülmények és körülmények között lehet megtalálni a klórt magát, viszont önmagában egy mérgező gázról beszélünk. Általában a vulkánkitöréseknél szabadul fel klór, a klórgáz, mint olyan, mint különálló dolog, az is egy mérgező dolog. És testvérek, milyen érdekes Istennek a humor érzéke, amikor ezt a két olyan elemet, amit önmagában meg sem lehetne találni, csak nagyon extrém körülmények között, ezt a két veszélyes elemet Isten összealkotta úgy, hogy az egy jó dolog lett belőle. Nátrium és a klorid külön-külön veszélyesek, de együtt már egy olyan alkotó elemet alkotnak, amelyek az emberi szervezethez szükséges, mert kell nekünk legyen a só, és egy olyan elemet alkotott Isten ezzel a sóval, amely egyszerre ízesít és tartósít. Szeretnék mondani most a nőtestvéreknek, szeretnék mondani pár darab hozzávalót, ételekről lesz szó. Persze nagyon örülnék neki, hogyha a férfi testvérek is tudnák a választ ezekre az összetevőkre, de gyorsan felsorolom, és azért nem mondom azt, hogy miből mennyit teszek bele, mert általában ezekből nagy viták szoktak lenni, hogy nem annyi szokott kell bele lenni, de az összetevőket elsorolom, és szeretném kérni a nőtestvéreket, hogyha esetleg így megismerik, akkor hogy csak mondják be, hogy milyen ételről van szó. Az első azt mondja, hogy tojás, cukor, finom liszt, napraforgóolaj, tej és só. Így van. Ez a palacsinta. Köszönöm. A következő. Egy kicsivel lehet nehezebb lesz a dolog, de azt mondja, hogy egy pillanat, csak előveszem. Azt mondja, hogy finom liszt, élesztő, tej, cukor, tojásnak a sárgája, margarin, porcukor, napraforgóolaj, só. Ki? Anyukám, az én, amit a mamim az mondja, az a fánk. A fánknak a receptje. Mondok még egyet, ez már egy kicsivel nehezebb, emeljük a nehézségi szintet, de hát esetleg a testvérek tudják. Étcsokoládé, vaj, cukor, tojás, finom liszt, szódabikorbon a sütőpor és só, ez testvérek, az a zahár tortának az alapja. Azért nem biztos, hogy mindenki tud a zahár tortát sütni otthon, de utána olvastam, ez így nálunk, így a Bécshez közel, a zahár torta egy nagyon érdekes dolog. Testvérek, az édességben is benne van a só. Amikor megkérdeztem aztán az Ildit kérdeztem meg, hogy a piskótába teszünk-e sót, akkor azt mondta, hogy valaki tesz, valaki nem, én szoktam tenni, nem szoktam. Hát mindenki maga dönti el. Tehát azt tudjuk mondani, hogy az édes dolgokban is benne van a só, mert jó ízt ad neki. Szeretném, hogyha egy kicsit elkezdenénk megvizsgálni magának a sónak és az emberi életnek való összetételét, és kicsit megpróbálom a sót a Biblia fényében kicsit az hívő életre is rávetíteni. Testvérek, a só, mint maga, az tud gyógyítani. A só az emberi életben, az emberi szervezetnek elengedhetetlen, hogy legyen benne só. Ha nem lenne bennünk só magába az emberi testbe, akkor talán még bele is tudnánk halni. Például a sós levegő, a sós oldatok, amelyeket lehet kapni a vízbe, és nekünk is a kisfiunk most elég beteges időszak van, tengervizes só oldatot szoktunk az órába tenni, és ezt feloldja a váladékba, stb. Tehát, hogy a sós levegő, vannak ilyen sószobák, voltunk például Tordabányán, Romániában van két nagyon nagy sóbánya, földalatti sóbányák, amik ki vannak alakítva ilyen terápiás célokra, ilyen sós levegő van benne, jót tesz a légutaknak a hörgők tisztítására. Tehát magára a só, mint olyan dolog, azért egy megfelelő mértékben jó hatása van az emberi szervezetre. Nem tudom, hogy ki volt olyan, de régen, én emlékszem rá, amikor nagymamáminknál nyaraltunk, és valami történt, egy baleset, mondjuk elvágtam az ujjamat, akkor a mamám, a volt Romániában lehetett kapni szanitárteszt, ami 99% vagy 98%-os alkohol volt, azzal gyorsan lehetett feltölteni sebet, de volt, amikor tett rá sót. Tehát az csíp. A sebre érintkezve a só, az csíp. És azért tették rá az öregek a sót a sebre, mert összehúzta az ereket, és megállította a vérzést. Így szeretném most egy picit rávetíteni magunkat ezt a dolgot a hívő életünkre is. Ha van közelünkben só, ha van az életünkben só, ha az életünkben tudunk másnak adni, akkor tudjuk azt a másik embert segíteni, gyógyítani szavakkal, tettekkel. Ha a hívő életünk tud ízesíteni mást, tudunk vele úgymond idézőjelben szolgálni, akkor a hívő életünkben, a mi hívő életünk tud ízesíteni a környezetünket, a velünk együtt élőket. Azt írtam ide, hogy a só az összeköt. Reggel beszélgettünk így, és amikor közben készültem, akkor kérdeztem azt, hogy a papírmasénak az egyik alapja, amit lehet így építeni, az a csiríz. A csirízbe nem kell csak liszt, meg víz. Ezt megfelelőképpen fel kell forralni, ilyen pudingos állaga lesz, stb. És emlékszem rá, hogy mi csináltunk még olyat, hogy sógyúrma. És tettünk bele sót, és megkérdeztem, hogy nem értettem, hogy miért teszünk bele sót, és elmondták, hogy azért, hogy amikor meg fog kötni ez a sógyúrma, akkor ne repedjen szét. Ha nem lenne benne só, akkor szétrepedne maga a gyúrma, nem lenne szép állaga. És testvérek, ilyen lehet a hívő életünk is. Ha nincs bennünk só, ha mi életünkben nincs benne az elegendő ízesítés, akkor darabokra tud esni. Szeretném egy kicsit visszamenni a biológiára. Négy darab ízt tudunk megkülönböztetni, testvérek, a nyelvünkkel. Négy darab íz van, amit a saját nyelvünkkel meg tudunk érezni. Az egyik az az édes, a keserű, a savanyú és a sós. És tudatalatt az emberi agy nagyon érdekesen van bekötve, ugyanis azt csinálja az emberi agy, hogy minden egyes ízhez köt egy olyan dolgot, ami reakciót vált ki az ő életébe. Például, ha valaki édességet eszik, most gondoljunk arra, most a nőtestvérekre nézek, de amúgy nézhetnék saját magamra is, de ha van olyan, hogy eszünk egy kis csokoládét, akkor az, azt mondják, hogy ilyen boldogsághormon, endorfin termel, tehát amikor édest eszünk, akkor egy ilyen békesség, egy ilyen lelki nyugalom árasztja el az embert. Ha savanyút eszünk, ha valami savanyút érez maga a nyelvünk, akkor vitaminra, egészséges dolgokra gondolunk. Ha keserűt érzünk, ha testvérek ettek már ilyen keserű dolgot, mondjuk tonikot, vagy bármit, amit ittak, ha keserű dolgot, az emberi tudat hirtelen méregre kezd asszociálni. A keserűt nem szeretjük lenyelni, nem szeretjük megenni, tehát alapból a keserűtől az ember az egy kicsit úgy távol tartja magát, bár van, aki nagyon szereti a tonikot, és nagyon jól érzi, de a keserűt az emberek egy kicsit ilyen tudatot, ilyen méregnek állítják be. És a sósra az emberi agy úgy reagál, hogy nagyon fontos tápanyag. Hogyha a nőtestvérek szoktak ugye főzni, és általában a sok kóstolásnak az eredménye az az, hogy vagy nagyon elsózzák. Én is nagyon sokszor láttam és hallottam azt, amikor nőtestvérek, vagy a feleségem is főzött, és akkor mondta nekem, hogy kóstold már meg te is, mert én már nem érzem, hogy ez most jó, vagy nem jó, kell még vele valami, mert már annyit kóstolt. És amikor van benne só, akkor azt mondjuk az ételre, hogy az étel sós. Ugye? Ha meg nincsen benne só az ételbe magába, akkor pedig azt mondjuk, hogy sótlan. Van, aki azt szokta mondani, hogy ízetlen. Nincs íze. Olyan... Nincs. Nem finom. És testvérek, a só magába három, amikor az íztelen sóra gondolunk, akkor nem értettem azt, hogy miért mondják azt, hogy elveszti a só az ízét. Hogy amikor egyszer Kati kiállt, nem tudom, talán egy hónappal ezelőtt kb. Kiállt, és mondja, hogy sóztam a leves, de csak nem jött össze, másnap pedig ugyanannyi sót teszek bele, akkor meg tök jó. És akkor így elkezdtem ezen gondolkozni, meg utána olvasni egy kicsit, hogy maga a sót, a sónak a bányászatára, most egy kicsit így beleástam magam, és háromféleképpen lehet a sót kibányászni magából a világból. Az egyik az a kősó, ami a föld alatti bányákból, a rétegekben benne vannak ezek a sók, ezeket bányásszák ki. Általában ezek a sók, amik vannak például Romániában, ezek a sóbányák, ezeket ilyen ipari mennyiségben sószór utaknak a sózására, takarítására használják, arra, hogy ne csúszson az út. Akkor van rendesen a konyha só, amikor ezt a sót, ezt megtisztítják a kövektől, és még egy van, az pedig a tenger só, tehát van a maga a sókristály, amit lehet külön bányászni, egy himalái só, és akkor ezekből leőrlik, stb. És van maga a tenger só, amikor a vizet így elpároktatják a vizet, és a vízben lévő só, az kicsapódik, és ugye azt takarítják be, és abból lesz a tenger só. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy miért mondja azt az ige, hogy amikor a víz, vagy a só elveszíti az ízét. Hogyan tudja a só elveszíteni az ízét? Kicsit utána olvastam, és testvérek, arra jutottam rá, hogy abban az időben, nem én jutottam rá, hanem más mondta, és én ezt elolvastam, és ezt most átadom a testvéreknek, hogy abban az időben nem volt úgy, nem olyan volt a só, hogy így fogtam, és akkor sóztam. Mert nem volt olyan technológia, és nem voltak olyan gépi sorok, amelyek a sót meg tudták úgy, elő tudták úgy állítani, hogy az egyből fogyasztható legyen. Ezért azt csinálták, hogy ezt a szemetes, kavicsos, sós kristályt belerakták egy ilyen nagyon finom anyagba, összekötötték a tetejét szépen, és úgy főztek vele, hogy volt a nagy lábos, és így szépen így belelógatták. És elkezdték áztatni ezt a kis zacskót, ezt a kis csomagot, elkezdték a levesbe áztatni, és úgy kóstolták, hogy mennyire sós. És annak a kis, azt hívták akkor sónak, ezt a kis zacskót, ezt a kis, amit ők így megcsináltak, és ugye eljött az idő, amikor már annyira kiolvadt belőle a só, hogy hiába mártogatták már ezt a kis anyagot ebbe a sóba, ebbe a mikor levesbe, vagy bármilyen ilyen anyagba, tehát magában az ételbe, hiába mártogatták, már az összes só kijött belőle, és tehát magában az anyagban nem maradt már csak benne a szemét, a kavics, a homok, tehát ami már nem tudott már kioldódni, tehát maga az üres anyag maradt benne, ami íztelen vált, és ezért mondja azt az ige, hogy igaz, hogy só maga az anyag, benne a só volt, de ha már kiázik belőle, akkor az, ami benne van, azt hiába hívjuk sónak, már az már csak egy ilyen semmire nem való. Az már nem fog ízt adni neki. És testvérek, Kicsit tovább is mentem ebbe az egészbe, és azt mondtam, hogy mennyire igazuk van, hogy amikor az ember életéből, ha én is így bezárom magamba a sót, és elkezdem kiáztatni magamba, elkezdem kiadni, de nincs utánpótlás, nem cserélem magamba ezt a dolgot, akkor én is olyan vagyok, hogy kimegy belőlem az íz. Olyan semmivel állok, olyan csak az üres kavicsok, a szemét marad bennem, és nem tudok már mit csinálni. Hiába megyek be egy közösségbe, ott már nem tudok előre haladni, abba, hogy őket tudjam ízesíteni. A másik ilyen tulajdonsága a sónak, az íz mellett a konzerválás. Én emlékszem arra, hogy akkor, amikor kisgyerek voltam, és jártunk nagymamámékhoz, és disznót vágtunk, akkor ilyen nagyon durva sót hoztak, és ezt nem értettem, hogy ez miért jó. És ilyen durva só volt, nem ez a finom só volt, hanem ilyen durva só volt, és amikor levágtuk a disznót, akkor elkezdték a sonkákat, meg az ilyen smiket így belerakni ilyen sós ágyba, jó bekenték is az egész át a sóba. És 5-6 hétig nem tudom kimenni ideig át benne ebbe a sóba, és utána, amikor ebbe a sóba átszívta magát ez a hús, annak ez nem romlott meg. Lehetett füstölni, és hónapokig lehetett úgy mindig csak nagyapám mindig kiment, válogott egy szeletet, leült, jó ízűen ette, még emlékszek rá, és ezt a sóban tartostott, konzervált hús, amit fel lett füstölve, ezt tette. De ez lehetett szalonna, só és ilyesmi is. Azon gondolkoztam, hogy a sónak milyen jó tulajdonságai van. Hogy ízt ad az ételnek, de ha túl nagy mennyiségben adod oda neki, magát az ételnek, mondjuk például egy húsnál, akkor még tartósít is. Milyen csodálatos dolog. És testvérek, amikor így elkezdtem gondolkozni még tovább ezen az egészen, és azt mondom, hogy jó, rendben, az én életemben ott van a só. Azt is tudom, Uram, hogy lesz íztelen az életem, és nyitod nekem ezeket a kapukat, és kapom a kérdésekre a választ, akkor áruld el nekem, Uram, hogy lehet az, hogy a só az öl. A túlzott só fogyasztás az öl. Hogyha ha utána olvasunk, és azt látjuk, hogy ha nagyon sok sós, nagyon sokan sósan étkezünk, akkor koleszterint emel, mit tudom én, micsoda, milyen kristályok vannak benne, vérereket vágdosnak, mit tudom én, azok a kristályok, hegyesek, ha túl sok sót eszek, akkor öl. Hogy van az, hogyha olvasom a történelmet, és ha túl sok, ha valamit azt akarták, hogy ez a termőtalaj tönkre menjen, akkor fogták és besózták. Hogy van ez, Uram? Hogy legyek sós, és adjam meg az ízét, legyen az életemben ízes a családi életemben, a munkahelyemen, a gyülekezetben, de ha túl tolom a sót, ha így lehet mondani, ha túl sok só van bennem, akkor az meg tud ölni. Ha túl sok só van bennem, akkor tud konzerválódni az a valamit. Uram, magyarázd meg ezt nekem, hogy ez hogy van? Hogy van az, hogy ha túl sok sót teszek az ételbe, ha túl sokat teszek valamiből, akkor az ehetetlenné válik. És testvérek, Isten megmutatta nekem azt, hogy nagyon fontos az, hogy az embernek mindig csak akkor tud megállapítani az ember arról, hogy az valami sós, vagy nem sós, ha egészséges. Ha mindig úgy áll a dolgokhoz, hogy én most ezt megkóstolom, és megmondom az őszinte véleményemet róla. És testvérek, ha én is visszagondolok arra a fiatal fér időszakomra, amikor a feleségemmel összekerültünk, és elkezdtünk összekerülni, és elkezdett az én feleségem főzni, akkor megsózta a levest, kóstolta ilyesmi, és tudjuk azt, hogy amikor mondja a feleség, de most is így van, már mondja előre, hogy fél, nem tettem bele annyi sót, kóstold meg, ha kell még bele, tegyél bele. Igen ám, de mi van akkor, amikor az étel úgy készül el, hogy nagyon sós. És akkor mi férfiak tudjuk azt, hogy akkor nem csinálunk semmit, csak leszeget fejjel, nyeljük. És minél hamarabb tűnjön el a tányérból, és nem mondunk rá semmit, hogy ez sós volt, nem volt sós. Pont jó volt. És nem, ezzel nem azt akarom mondani, testvérek, hogy a sós étel az nem finom. Mert van, akinek a nagyon sós étel az a finom, van, akinek a kevésbé sós étel a finom. Nem azt akarom mondani, hogy ha az életünkben olyan szituációkban, olyan helyzetekben vagyunk, amikor nem tudjuk mérlegelni azt, hogy az mi életünk, ami a mi kezünkből kimegy, sós vagy nem sós, akkor nem szégyen kérni segítséget. Nem szégyen azt mondani, hogy gyere már, kóstold már meg, mert én nem érzem. És testvérek, ott van a legnagyobb probléma a gyülekezetben és a gyülekezetünkben is, vagy bárhova nézek, amikor beteg emberek, és most nem a Covid-ra gondolok, bár a Covid-nak az első tulajdonsága az, hogy nem érez ízeket az ember. És most a sógoromra nézek, mert ő mesélte azt, hogy gyakorlatilag bármit meg tudott volna enni, amikor Covid-os volt, mert semminek nem érezte az ízét. És testvérek, amikor egy ilyen beteg ember kezd el főzni, és áll ki a gyülekezet elé, és kezdi a gyülekezeti tagokat osztani valamiről, és most bocsánatot kérek mindenkitől, aki magára veszi, az Úr mondja, nem én, de amikor elkezdi osztani, akkor mindig először vizsgálom, akkor mennyire vagyok én egészséges. És ha én egészséges vagyok, és én egészségesen fel tudom mérni azt, hogy mennyire kell sózzak, csak akkor főzzél, ha egészséges vagy. És ne tegyél úgy ide az asztalra semmit, senkinek, és ez először szól nekem, és utána pedig mindenki magának, ne főzzél úgy semmit, hogyha beteg vagy, hogy nem tudod mérlegelni azt, hogy amit az asztalra teszel, az finom vagy nem finom. Mert lehet azt mondani, hogy figyelj, beteg vagyok, nem érzem az ízeket, nem érzem, hogy most sós, nem sós, ott oda teszem mellé a sót, tegyél bele, mennyi jól esik. És ez sokkal jobb, mint az, hogy fogom, megcsinálom, az asztalra teszem, és azt mondom, ez van, ezt kell szeretni. És testvérek, ennek az igének az üzenete, hogy a mi életünk mindig legyen egészséges. Mindig tudjuk azt, hogy mennyi só kell legyen az életünkben. Ha úgy érezzük, hogy a só elfogyott az életünkben, amikor már kiáztunk, már egy kicsit úgy az ördög kivette belőlünk a sót, a családunk, vagy bármi, akkor tudjuk cserélni azt a kis szütyőt, ha úgy élhetek ezzel a képpel. Ha úgy érezzük, hogy most a mi életünk nem képes arra, hogy úgy most így szállaljon nekünk valamit, akkor testvér, nem szégyen azt mondani, hogy beteg vagyok, hátrébb lépek kettőt, és azt mondom, hogy figyelj, én most nem tudok finomat főzni. Tudok főzni, de nem tudok finomat főzni, mert nem vagyok képes arra, hogy mérlegeljem azt, hogy mit tudok nektek az ide tenni. És testvérek, az életünkben mindig ott kell legyen a só. Kell tudjuk sózni a családi életünket, a házasságunkat. Kell tudjuk sózni a munkahelyünkön, kell hinteni az ige magvakat. De mindig okosan kell csináljuk, hogy ne váltsunk ki belőle ehetetlen dolgot. A túl sok só és a túl kevés só is ehetetlenné tudja tenni az ételt. És lehet azt mondani, nem baj, majd iszok rá vizet. Lehet ezt is mondani. De az milyen, mennyire jó, amikor leül az ember éhesen, belekanalaz az igébe, vagy belekanalaz abba az ételbe, és azt mondja, megkérdezik, hogy sótlan kell bele valami, és amikor azt mondjuk mi férfiak, hogy ez így tökéletes, akkor én is látom az én felségem arcán, hogy kicsit olyan elégedett. És sokszor lehet, nem is mondom. Nem is mondom neki azt, hogy mennyire szép, vagy mennyire jól néz ki, nem sózzuk a házasság életünket, de ez az én hibám. És az Úr mindig figyelmeztet rajta keresztül, vagy bárkin keresztül, hogy sózni kell mindent. Meg kell legyen az egyensúly, de nem szabad sose túltolni. És testvérek, végezetül pedig azt szeretném kérni, és azt kívánom magunknak is, hogy amit Pál apostol ír, nem Pál apostol, bocsánat, az apostolok cselekedetei ír, a második résznek a végén, hogy testvérek, nem tagok kell itt legyünk. Nem tagból kell sok legyen. Senkit nem érdekel, hogy egy gyülekezet 200, 300, 400 tagos, vagy 45, mint a miénk. Most mondtam egy körülbelül számot. Hanem az a szívem vágya, és remélem, hogy a testvérnek is a szívek vágya az, hogy ne tagokból legyünk sokan, hanem üdvözölőkkel. Tudjon a mi életünk olyan lenni, hogy ott, ahol vagyunk, ahol élünk a mindennapjainkban, tudjuk megsózni a házasságunkat, tudjuk megsózni a munkahelyi kapcsolatainkat, a családi kapcsolatainkat, a gyülekezetben is tudjuk úgy élni, úgy formálódni, hogy Isten meg tudja nekünk mutatni azt, hogy mikor és mennyit kell belerakjunk. És én ezt kívánom a testvéreknek, hogy, ha betegek vagyunk, ha úgy érezzük, hogy most nem vagyunk képesek arra, hogy egy jó ízűt tudjunk főzni, akkor nem probléma az, hogy ezt bevallani. Hogyha segítségünk van arra, hogy nem tudjuk megítélni a dolgainkat, meg tudjuk tenni. És testvérek, vannak olyan emberek, akik nagyon jó kóstolók, akik meg tudják mondani, és őszinte szeretettel tudják azt mondani, hogy ez az étel milyen. Fogadjuk el az intésüket, a kritikájukat, a tanácsaikat, és szívből kívánom azt a gyülekezetnek és magunknak is, hogy ne tagokból legyünk kicsukan, hanem üdvözölőkkel. Amen.